Krisztusban szeretett testvéreim! Az evangéliumok tanúsága szerint Jézus több csodát is tett. A pontos szám aligha megállapítható, mert például Kafarnaumban Péter anyósának a meggyógyítása után, és erről Szent Máté evangélista számol be, azt írja az evangélista, mikor beesteledett, sok ördögtől megszállott embert vittek hozzá, szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és minden beteget meggyógyított. Szent János evangélistának az utolsó előtti mondata is ebbe az irányba tereli a figyelmünket, hisz azt mondja, Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírták volna, akkor a világ nem tudná befogadni azt a tömérdek könyvet, amit írni kellene. De voltak ugyanakkor tömeges csodák is, ugyancsak Szent Máté számol be könyve 14. fejezetében arról, hogy egy alkalommal, amikor Jézus a tömegen átment, tömeg között ment, akkor aki csak ruhájának szegélyét érintette, mind meggyógyult. Úgy nagyjából 33 csodát tartanak számon a szakemberek. Ebből Máté 12-t, Márk 10-et, Lukács 5-öt és János 6 csodát örökített meg. Egyetlen csoda, amit mind a négy evangélista leírt, az a kafarnaumi csodálatos kenyérszaporítás, amikor Jézus 5000 embert lakott jó, de az azt követő csodálatos eukarisztikus beszédet csupán egyedül János evangélista örökítette meg. Ugyancsak a szakemberek a csodákat négy csoportba osztják, beszélnek természeti csodákról, gyógyításokról, ördögűzésekről, és külön kategória a halottak föltámasztása. Három halott föltámasztásról olvasunk az evangéliumokban. Az első a Naimi ifjúnak a föltámasztása, ezt egyedül Szent Lukács evangélista írta le. Jairus leányának a föltámasztása, ezt a három szinoptikus, Máté, Márk és Lukács örökíti meg. És a Lázár föltámasztásáról szóló történetet pedig egyedül János evangélista írja le. A tény, kedves testvéreim, hogy nem mindenik csodáját örökítették meg mind a négyen, de egyet mind a négyen megörökítettek, az sugallja, hogy Jézus nyilvános életében nem a csodákon volt a hangsúly. Sőt, voltak csodák, amelyek után Jézus maga kéri a meggyógyítottól, hogy hallgasson, senkinek se mondja el, hogy mi történt vele. Csak Szent Márk evangéliumában a 10-ből 7 ilyen csoda, amikor azt kéri, hogy senkinek el ne mondja. És akkor mégis miért tett a Mester csodákat? Hát legelőször azért, hogy megdicsőítse ezekkel Istent, az Atyát, hogy igazolja állításait, hogy bizonyítsa isteni erejét, hogy segítsen a szegény, szenvedő, bajba jutott emberen, hogy megtörje a gonosz lélek hatalmát, hogy megerősítse az emberek hitét. Tény, sosem tett csodát szórakoztatásból vagy toborzás céljából hírnévét. Sőt, voltak olyan csodái is, amelyekkel egyenesen ellenszenvessé tette magát. Gondolok itt arra, hogy a 33 csodából 7-et szombaton cselekedett, amivel nagyon, de nagyon magára haragította az írástudókat és a farizeusokat. És amit majd a későbbiekben látni, hallani fogják, ezzel a Lázár föltámasztása csodával is van egy kicsi hasonló gond. Jézus tisztában volt vele, tudta, hogy a csoda nem segít el senkit sem a hitre jutáshoz. Csupán csak a hitre már eljutott embernek a hitét képes elmélyíteni vagy szilárdabbá tenni. És ezek után hadd térjek rá arra a nyilvánvaló csodára, amelyet, ahogy mondtam, egyedül Szent János evangélista örökített meg, és ez is nagyon fontos észben tartani, hogy könyvének a 11. fejezetében. Azonnal elmondanám kedves testvéreimnek, hogy Szent János evangéliuma 21 fejezetből áll. Ha a Lázár föltámasztása történet a 11. fejezet, az akkor azt jelenti, hogy pontosan a közepe az evangéliumnak. De a Szent János által ránk hagyott evangéliumban ez egyben Jézus utolsó csodája is. Érdekes módon, amikor erről olvastam, akkor arra gondoltam, hogy tévedés van, mert hát ugye ott a Getsemáni kertben, amikor Péter levágja a főpap szolgája jobb fülét, akkor azt ő meggyógyította, így igaz, de ez csak egyedül Szent Lukács örökíti meg. János erről nem beszél. És ez a csoda attól is érdekes, attól is különös, hogy ezzel a csodával végképp magára haragította a népvallási vezetőit. Ekkor születik meg a főtanácsnak a határozata az ő kivégzéséről. E csoda után jelenti ki Kaifás főpap, jobb, ha egy ember hal meg a népért, és ettől kezdve Szent János szerint Jézus már nem járt nyilvánosan, hanem egy Efraim nevű városkába, a sivatag szélére vonult vissza, és aztán innen indul majd az utolsó napokra föl Jeruzsálembe. A másik érdekes dolog, amire oda kell figyelnünk ebben a történetben, az az, hogyha Jézust beteghez hívták, más esetekben ő akkor azonnal indul, még ha ezzel fel is borította a programját. És most, amikor Márta és Mária megüzeni, Uram, nézd, beteg, akit szeretsz, még 2 napig helyben marad. Érthetetlen, nem mozdul. Miért nem indulsz, Jézus? Kérdezném én. Hát mire vársz? Mire való ez a várakozás? És láthatjuk, kedves testvéreim, hogy szándékosan teszi. Jézus tudja, Lázár meg fog halni. Mint egy rábólint a halálra, a gyászra, Márta és Mária fájdalmára. Szent Lukács evangélista jóvoltából ismerjük Mártát és Máriát, Lázár 2 lánytestvérét. Tudjuk róluk, hogy 2 különböző egyéniség, 2 különböző alkat. Márta a precíz háziasszony, a konyhában sürgő, forgó, szorgalom, tünemény. Mária kicsit ráérősebb, a szemlélődő alkat, aki nyugodtan üldögél Jézus lábainál és hallgatja őt. És ezek a személyiség jegyek a tragédia idején is hamisítatlanul megjelennek, kikönyökölnek belőlük. Márta Jézus jövetelének a hírére elébe siet még a falu határába. Jézus be sem ért Betániába, Márta már ott van. Mária otthon marad. Márta a maga szangvinikus természetével azonnal szemrehányást tesz. Uram, ha itt lettél volna. Aztán egy-kettőre hazasiet és hívja Máriát. És nyilván Mária is kifakad ugyanazokkal a szavakkal. És hogy mind a ketten ugyanazon szavakkal fakadnak ki, ebből világosan látszik, hogy a gyásznak a napjai alatt ezt ők nagyon sokszor elmondták egymás közt, hogy vajon hol van Jézus? Vajon miért nem jön Jézus, ha itt lett volna Jézus? És kedves testvéreim, kifakadásuk egyértelmű vád. Mind a kettőjüknek a kifakadásában a gyászoló, a vesztes ember Istent számon kérő vágyai fogalmazódnak meg. És ez így van. Amikor gyászolunk, a legjobb szándékunk ellenére sem tudjuk elkerülni, hogy a ha segítettél volna, ha itt lettél volna, a bárcsak szavak meg ne jelenjenek, ajkunkra ne budjanjanak. Uram, ha itt lettél volna, mondják ők, bárcsak lekéste volna a vonatot, a repülőt, mondják, akik így veszítették el szeretteiket. Bárcsak leszokott volna a cigarettáról, az alkoholról, mondják sokan, akik ideje korán eltemetnek valakit, akit a szenvedély a sírba vitt. Bárcsak aznap föl se keltünk volna, hallottam egy autóbalesetet szenvedő ember testvéremtől. Márta és Mária egyértelműen egyetlen személynek címezte számon kérő mondatát. A barátnak, Isten fiának, Jézus Krisztusnak, aki segíthetett volna. Annak, aki megelőzhette volna a tragédiát. Annak, akiben ők nagyon, de nagyon hittek. Tehát azt sem mondható, kedves testvérek, hogy itt hiányzott volna a hit, azért nem teljesült a kérés. Mind a ketten hittek Jézusban. Nagyon, de nagyon hittek benne, és mégsem nyertek meghallgatást. Ezért is hívták. Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. De vajon miért nem jutalmazta meg Isten ezt az őszinte hitet? A rokonok és barátok nem szépítik a dolgot, ki is mondják, ő, aki a vakszemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez meg ne haljon. És sírt mindenki. Márta, Mária, a gyászolók. És akkor ezt írja Szent János evangélista, Jézus lelke mélyéig megrendült és megindult, és ő is sírva fakadt. És drága jó testvéreim, ez egy nagyon rejtélyes mondat ebben a történetben. Miért rendült és indult meg Jézus? Miért fakadt sírásra? Miért? Mi értelme volt az egésznek, ha tudta, hogy mit fog tenni? Ha szándékosan késett? Ha tudta, hogy úgyis fel fogja támasztani? Ha számára nyilvánvaló volt, hogy Lázár jelenlegi állapota sokkal több, szebb, más, mint ez a földi élet? Lázár az atyánál jobb helyen volt, mint lent itt a földön. Ezen a sárgolyón nyilvánvaló, hogy az ő gyásza és fájdalma egészen más volt, mint a körülötte állóké. Valami mégis meghatotta. Lelke mélyéig megrendült és megindult, írja János apostol. Korábban, mintha nem zavarta volna ennyire a halál. Hisz, ahogy mondtam, a bevezetőben voltak még neki találkozásai a halállal, a naimi özvegynek pillanatok alatt visszaadja a fiát, megesett rajta a szíve, szól, tegyétek le a koporsót, és már is kész a csoda. Jairus leányát szinte derűs lélekkel ébreszti vissza ebbe a létbe, kislányom, mondom neked, kelj föl, mintha a kislány kisé tovább aludt volna, mint máskor. Lázár családja körében azonban megrendült és gyötrődik. És látszik rajta. És ezt a látszatot félre is értik a jelenlévők. Azt mondják, nézzétek, mennyire szerette őt. Megállapításuk igaz, Jézus valóban szerette Lázárt, de egészen biztos, kedves testvéreim, hogy megrendülésének, gyötrődésének, könnyeinek más a magyarázata. Egészen más. Közelebb segít a megértéshez hangosan mondott imája. Eddig ugyanis még sehol sem olvastuk az evangéliumokban, hogy Jézus a hallgatóság, a jelenlévők kedvéért imádkozott volna. Íme az ima. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldtél engem, idézet zárva. Nos, kedves testvéreim, ebben az imában Jézus kettős identitása szólal meg. Az a tény szólal meg, kettős identitást említettem, hogy ő egy személyben a mennyből érkezett Isten, és ugyancsak egy személyben a földre született ember. Vagyis ő egy személyben Isten és ember. És a halálszagú, már bűzlő sír előtt ízelítőt kapott abból, ami rá is valóságos emberként vár. A halál és a sírbolt. Annak dacára, hogy tudta saját szenvedését, halálát és eltemetését is a föltámadás követi majd, hiszen ő mondta, én vagyok a föltámadás és az élet, ennek ellenére sem félelmét, sem fájdalmát nem mérsékelte ez a tudat. És hogy mennyire igaz, amit mondok, a Getszemáni kertben vért izzadva mondta ki az igent, és a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében pedig ezeket olvassuk. Krisztus halandó életében hangos kiáltással és könyvhulatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Annak ellenére, hogy Isten fia volt, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Nos, ő is ember volt. Valóságos Isten és valóságos ember. És mint valóságos ember a túloldalra, a föltámadásba, a Golgotán keresztül vezetett az útja. És ott Lázár sírja előtt Jézus rövid pár percben átélte mindazt, ami rávárt, és mindazt, ami ránk, emberekre vár. És a tény, hogy ő Isten emberként élte át a távozás, a halál borzalmait, együttérzését juttatta kifejezésre. Megrendülése, gyötrődése, könnyei, Isten együttérzését, Isten az Atya együtt szenvedését adja tudtunkra. És valójában itt és ebben van a történetnek a vigasz üzenete. Ettől örömhír az evangéliumban ez a történet. És nem attól, hogy Lázár visszajött az életbe, hogy aztán egy későbbi időpontban újra meghaljon. Igen, nagyon fontos. A mai vasárnap írjuk, véssük a szívünkbe azt, hogy Istennek nem közömbös az én szenvedésem és halálom. Nem közömbös, mert fia szenvedésében és halálában ő is átélte mindezt. De nem ez az utolsó szava Istennek. Isten még Jézus Krisztusban sem állt meg a megrendülésnél, az együtt szenvedésnél. Jézus kihívta Lázárt a sírból. Minket is ki fog hívni sírjainkból a föltámadáskor az örök életre. Az örök élet lesz, ami kárpótol mindenért, mert Isten igéi el nem évülnek, igazak maradnak. És emlékezzenek, Jézus azt mondta Mártának, én vagyok a föltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Drága jó testvérek, szeretett jó hívek, próbáljunk úgy élni, mint aki hisz ő benne, Jézus Krisztusban. Amen.